Barsi Balázs atya nagybőti konferencia beszédét hallják.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Krisztusban szeretett testvéreim, ma az eukarisztia és a föltámadás kapcsolatáról elmékedünk, de a mai szentleckével szeretném kezdeni. Ezt írta Szent Pál. Krisztusnak fölséges ismeretéhez mértem mindent hátránynak tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csak hogy Krisztust elnyeressem és hozzátartozzam. Ez a fölséges ismeret. Erre kellene nekünk keresztényeknek eljutni. Ismerjük mi Krisztust. De mi az, amit Szent Pál fölséges ismeretnek nevez? Az, amit az Urangyala imádság végén mondjuk, hogy önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy mi akik, tehát a keresztények meghatározása, mi akik az angyali üzenet által Szentfiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük. Vagyis azt, hogy Mária fia, Jézus, a második isteni személy. Testvérek, ez a kereszténység. Ez az a fönséges ismeret. Olyan ismeret, amely mindent, amelyhez képes Szent Pál mindent szemétnek tekint. Nem önmagába szemét, por és hamu minden, hanem ehhez az ismerethez képest, és ezen ismeret nélkül, és ha ezen ismeret helyére kerülnek. Mindent elvetettem, vagyis semmit sem engedek ennek a végső megismerésnek a helyére tenni. Nem engedem, hogy ez kerüljön előre az életembe. Testvérek, nem a törvény által igazultam meg, mondja, hanem Jézus Krisztusba vetett hit által. Isten ugyanis a hit által tett igazzá. A törvény elvezette az zsidóságot Krisztushoz, és ma is a törvény elvezet Krisztushoz, de a fölséges ismeret tesz engem igazzá. Ez a fölséges ismeret azt is jelenti, hogy a megtestesült ige, a második isteni személy megtestesülésében áll fönn a világ mindenség. Testvérek, az, hogy Isten emberré lett. Hát ennél nagyobb eseményt nem lehet eltalálni, kitalálni logikailag sem. Az, hogy ez a csillagvilág létezik, ez kisebb esemény. Ez a kisebb esemény csak a nagyobba van benne. Isten gondolatában az első a karácsony, nem az, hogy legyen világ, hanem legyen megtestesülés, mert csak a megtestesült fiúban, a Jézus Krisztusban, az ő Isten fiúságában fölvett emberiség képes a vele való kommunikációra, kapcsolatra, hogy ez a paradicsomi állapotban meg is volt. Kedves testvérek, ehhez képest minden viszonylagos. És ha ezt elfogadom, akkor megigazultá leszek. Ez nem azt jelenti, hogy bűn nélkül vagyok. Most kerülök igaz állapotba. Isten, a többi ember és a világ mindenséggel kapcsolatba. Nekünk nem kell választani az Isten és a világ között, testvérek. Ez egy nagy tévedés. Nekünk csak Istent kell választani. Akkor választottuk a világot, amelyet ő adott, mint ajándékot. Ez nem két dolog, ami közül választani kell. Csak Istent kell választani. Ez a naphimnusznak a szelleme. Amikor Szent Ferenc azt mondja, Deus meus et omnia, mindig idézzük ezt a mondást, Istenem és mindenem, rossz fordítás. Akkor úgy mondta volna, Deus meus et omnium meum. Nem, Istenem és minden dolog. Egyetlen öleléssel öleli át Istent és az egész mindenséget, amelyet ő adott. Persze a világ szónak két jelentése van. Van a teremtett világ, ez jó. de van az Istennek ellenálló, tőle elszakadt világ, világiasság. Ez a sötétséget jelenti. Robert Sará bíboros azt mondja, hogy hihetetlen következményekkel járt a II. Vatikáni zsinat egyetlen mondata. Nem a mondata hibás. Az atyák ezt jól értették, csak azt nem tisztázták, hogy mikor használják a világszót pozitív és mikor negatív értelembe. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egy szülött fiát adta érte. Tehát a világot Isten szereti. De azt a világot, amely gyűlöli őt, nem fogadja el a szeretetét, azt nem tudja szeretni. Nem fogadja, az a sötétség. Ezt nevezi Szent János annak a rossz értelembe vett világnak, akiben a világ szeretete benne van, abban nincs meg az atya szeretete, az Isten szeretete. Ezt néha nagyon visszájára értjük. Itt nem arról van szó, hogy választani kell egy nagyon jó ebéd, egy csodálatos házasság öröme, vagy egy felfedezésnek az öröme és Isten között. Nem. A bűnvilágával, bűnvilága, ezzel a világgal kell szakítani. A Gaudium et Spes óriási dokumentum II. Vatikáni zsinatnak az egyház helye a mai világban. Ratzinger bíboros ezt írja, bíboros korában. A katolikus teológia alapjaiban az, ami akkora hatással volt abban a szövegben, ő ott volt, az nem a tartalom, hanem inkább a kiindulás alapszándéka. És akkor itt megjelzi, hogy a világ fogalma nem lett világosan megfogalmazva benne, és ez a tragikus mondat a következő. Az egyház együttműködik a világgal, hogy építse a világot. Együttműködik a jó akaratú emberekkel. De nem akármelyik világgal. Ez a szöveg kísérletet mutat, írja Benedek, az egyháznak azzal a világgal való hivatalos kiegyezésére, amivé a világ 1789 óta, francia forradalom óta lett. Sem az összeölelkedés, sem a gettósodás nem tudja maradandóan megoldani a keresztény számára a modern virág problémáját. Hát akkor mi oldja meg? Az, hogy ti vagytok a föld sója. Itt egy sókristályról van szó, nem arról, hogy feloldódunk. Egy sókristály, amit a palesztinai asszony beletesz a levesbe, az kivesz. Tehát nem oldódunk fel. Ti vagytok a világ világossága. De miért vagyunk só és világosság? Csak azért, mert bennünk van a világ világossága. Ő világít meg minden embert. És ha mi úgy élünk, hogy vele együtt élünk, akkor mi vagyunk a világ világossága, akárhol vagyunk, és akármilyen gyarlók is vagyunk, ha bűnbánatban élünk. Kedves testvérek, a teremtett világ az jó, Krisztusban van teremtve, a megtestesülésben áll fönn. Erről a világról beszélek. Az Istentől elszakadt világ, a világiasság, testvérek, az nagyobb, ez az elszakadás, ez a nagyobb, mint az erkölcsi bűnök. Tehát nem azzal van baj csak, hogy öl, paráználkodik, lop, csal, kihasznál másokat. Ez következmény. Elszakadt az Istentől. Mert amíg Ádám és Éva nem szakadt el az Istentől, addig nem tudott erkölcsileg vétkezni. Addig a szabadsága normálisan működött. Igen. Az utolsó vacsorán minden értelemben Jézus a világ felett győzelmet aratott. Egyrészt a bűnök bocsánatáért felajánlotta az életét, tehát van menekvés. A világ megtérhet. Aztán a teremtett világot is felajánlja az utolsó vacsorán az Istennek. Testvérek, itt el kell gondolkodni. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintek, csak hogy Krisztust elnyeressem és hozzátartozzam. Ez a valakihez való hozzátartozás, aki téged szeret, ez ad értelmet annak a háznak, amit azt mondott, hogy a családi otthonunk, a kertnek, a fáradtságos munkának, a pihenésnek, az együtt elköltött csodálatos étkezéseknek, a szenvedésnek is, hogy hozzátartozom-e. Ha ez megszűnik, akkor a családi ház egy rettenetes, negatív lenyomat marad. Menekülni kell belőle. Ugyanígy van a gyerek és a szülő kapcsolatban. Ha szülei nem szeretik a gyermeket, elvetik őt, akkor az neki nem otthona, akkor minden összezavarodik. Ez csak egy példa arra, hogy ebben a világban akkor vagyunk otthon, hogyha a Jézus Krisztusban, aki bent teremtett mindent az Atya, hogy ha ővele kapcsolatban vagyunk, nem arra kell törekedni, hogy mindent elrendezzünk magunk közül, nem tudjuk, hanem hogy őt a fönséges ismeretének helyére semmit ne tegyek, hogy őt megragadhassam, mert magához ragadott engem. Ekkor válik az ember igazzá. Isten ugyanis a hitáltal tett igazá, igaz állapotban. Milyen hitáltal? A Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Ez a hit fölismerés, hogy Jézus az Isten fia, aki emberré lett. Isten a hitáltal tett igazzá, hogy megismerjem őt, Jézust, és föltámadásának erejét. Hát kedves testvérek, ez itt egy nagy kérdés. Föltámadásának erejét megismerni. Ez nem azt jelenti, hogy a föltámadását megismerni. Ez két dolog. Itt most egy picit álljunk meg. Az egyik, hogy mit jelent az, hogy megismerjük a föltámadását. Azt meg lehet ismerni. Azért vagyunk keresztények. De soha nem tárgyaltunk arra, hogy mit jelent megismerni föltámadásának erejét. Mit jelent megismerni a föltámadást. Kedves testvérek, egy Wright nevű tudós, történész, amerikai. Egyszer végignézte mindazt az elméletet, mindazt a tudományos munkát, amely magyarázza, hogy miért, hogyan keletkezett a kereszténység. És ami megdöbbentő, az összes magyarázat primitív és tudománytalan. Ezzel nem azt mondja a történész, hogy kötelező elfogadni Jézus föltámadását, de ha akármit mondtak a reneszánsztól kezdve, bocsánat, az nem méltó egy egyetemet végzett emberhez, de nem méltó egy egyszerű gondolkodó emberhez sem. Gyalázat, ami itt történt. A következőt mondja. A korabeli zsidó tanítványoknak nem volt érdekükbe kitalálni Jézus föltámadását. Miért? Mert messiásnak tartották. És ki a messiás, aki uralkodik Dávid házában mindörökké, és országának nem lesz vége. Erről álmodozott egész zsidó ország. És amikor Jézus csodákat tett, na hát akkor ő a messiás. És elvárták volna mindazt az elképzelést, amit ők ehhez hozzátettek, a proféták jövendeléseihez. Például, hogy szabadítsa fel Izraelt. Ilyen messiás mozgalmakkal tele volt a Jézus előtti század, meg az utáni jövő század is. Mindig volt egy messiás jelölt, fegyverkeztek, Pilátus tudta, Jézus nem fegyverkezik, ezért akarta megmenteni. Mert jogászként nem akart hibát elkövetni. Mindent megtett. Nem fegyverkeztek. A messiás mozgalmak fegyverkeztek, és a messiásnak az lett volna a szerepe, hogy kiűzze a rómait, létrehozzon, akár csoda által is, egy boldog zsidó országot, amiben talán már a pogányok is bejöhetnek. Egy ilyen félig mítikus világot. Talán minden szombaton erről álmodoztak a rabbik, amikor beszéltek a prófétákról. Na most testvérek, Jézust messiásnak tartották. Ő maga sem mondta, hogy nem vagyok az. Amikor megtiltotta, hogy ne mondjátok, azt azért mondta, mert politikai színezetet adtak neki. De amikor Pilátus megkérdezte, király vagy te? Dávid házából való király? Az vagyok. De az én országom nem e világból való. Én azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Ez pedig nem királyi feladat, hanem prófétai. Tehát Krisztust messiásnak tartották, Júdás misztériuma ide tartozik. Ő csalódott benne. Hát ilyen hatalommal, hogy halottakat támaszt föl, hát aránytévesztett, hát vidéken bolyong és föltámaszt egy kislányt, hát nem ez a messiás szerepe. Na most, hogyha elkaptak egy messiás jelöltet, kivégezték, most tessék nagyon végig gondolni, akkor ez annak volt a jele, hogy az illető nem volt messiás. Hát bepakolták a föld alá, meghalt. Akkor hogyan lehet, hogy uralkodik mindenekké? Hát hogy lehet az, hogy 3 nap múlva, meg 50 nap múlva kiáll ez a 11 halász, és azt mondja, az Isten a Názáretit messiássá tette? Hihetetlen, logikátlan. Hallgasson el az illető, aki mást akar. Mondja, hogy igen, nem érdekel az egész téma. De ne mondja azt, hogy tudományos. Mert nem ismeri a korabeli embernek a mentalitását. Aztán a másik. Hát föl se támadhat a messiás, hiszen meg se halhat. Tehát amit az apostolok átéltek, abból olvasták vissza az egész Ószövetséget. Kezembe került egy korabeli 14.-15. századi vita, zsidó rabbik és katolikus teológusok vitatkoznak, és mondják, hogy zsidó rabbik, a messiásnak meg kellett volna győznie ott a rómaiakat, nem tette, tehát Jézus nem messiás. Ezt nem. Egyet kifelejtettek a vitából. Akkor a ti őseitek miért tértek meg tömegesen Jézushoz? A következő. Ami Jézussal történt, annak semmi köze ahhoz, amit a vallások, a fantázia, stb. Kitalál a föltámadásról. Semmi köze. Úgyhogy nem is használták ezt a szót először, hanem az Isten megdicsőítette, fölemelte, olyan nevet adott neki, mely fölött áll minden névnek. A zsidóság várta Ezekiel és a próféták jövendelés által a világ végi olyan föltámadást, amelybe valami más állapotba megy át a világ mindenség. Már nem lesz többet halál. Ezt várták. De olyan nincs a zsidó hitbe, hogy valaki a történelemben ebből a föltámadásba előbb részesül. Hát ilyen nincsen. Márpedig ez történt a názáreti Jézussal, mert azt mondták, hogy él, de már nem hal meg. Hát honnan tudták ezt? Hát tudták. Mert másképp él. Testvérek, maga nyelvészetileg is bizonyítva van, hogy Krisztusban az Isten belépett a történelembe. A fogalmainkat ki kellett pucolni, alig maradt egy szál, és újra kellett alkotni abból azt a fogalmat, amit Jézus hozott. Hihetetlen. Ilyesmi, hogy, és akkor azt mondják, nem azt mondják, hogy föltámadt a halálból, mert Lázár a halálból támadt fel, és visszajött. A hiszek egyet mondjuk a rózsafüzérbe, és azt, amit az apostolok megrendülvet, hogy hát ez a názáretivel az történt, amit mi a világ végén várunk. Nem jött vissza, de él, és teste van. És ez a test másképp viszonyul a világ testeihez, nem kopog az ajtón. Látni engedi magát. Hol az cenákulumba, az utolsó vacsora termébe, hol az Emmauszi úton, hol Mária Magdolna ott látja. Uram, ha te vitted el, mondja a kertésznek, mondd meg, hova tettél, hogy magammal vihessem. Ezek az asszonyok, mikor elmúlt a szombat, megszállottan keresték a holttestet, mert nem volt befejezve a temetés. És egyfajta jámbor zsidó hagyomány, az volt maga a vallásosság, hogy a temetésnél minden rendbe történjen. És ezért akarták megkenni a testét, és nem volt ott a holttest. Ha te vitted el, mondd meg, Milyen hátborzongató jelenet. Igen, a názareti Jézus vitte el a Jézust, és többet sose jön vissza úgy, mint volt. Nem lesz idill. Mária és Márta újra meghívja vendégnek. Milyen jó, egy kicsit megijesztettél bennünket, de minden folytatódik, semmi se folytatódik. És nem engedi átkorolni a lábát, semmiféle tiszta szeretet nem hozhatja őt vissza a világba, mert ő visz minket az atyához. Szóval testvérek, a keresztény hit abszolút közepe az, hogy Jézus föltámadt a halálból. Azt mondja Szent Pál, ha ez nem történt meg, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, hogyha ti hitetek. A többi hitnek van értelme, a miénknek abszolút nincs. Már az is egy olyan agymosás, szívmosás lenne, ha húsvétkor minden keresztény erre rájönne, vagy otthagyná az egészet, vagy azt mondaná, hogy ez a kereszténység. A názáreti él, de már nem hal meg, és pedig teste van. Tehát az a 70-80 kiló hús, bocsánat a szóért. De Szent János mondja, hogy hussá lett, nem azt mondja, hogy test emberré lett. Hogy durván mondja, hogy az Isten fia valóságosan ember lett. Az eltűnt, és amikor megjelent, akkor másik állapotban van. Tehát a világ mindenségből hiányzik egy 70 vagy 80 kiló. A názáreti Jézussal az történt meg, ami a világ végén velünk. A jövő történt meg. Milyen félelmetes, hogy nem tart itt a kereszténység. Ha Krisztus nem támad föl, akkor még hamis tanúknak is bizonyolunk, mert olyant állítunk Istenről, amit ő nem tett meg. De föltámadt a halálból, mondja Pál, hát ő is találkozott vele. Kedves testvéreim, ezt jelenti, hogy megismertük a föltámadását. Igen, de ez a föltámadás megismerése, ez más, mint amiről Szent Pál mond, hogy megismerjem föltámadásának erejét. Még van időnk. Louis Bouilhet, nagyon nagy gondolkodó teológus, ott volt a II. Vatikáni zsinaton, mint teológus szakember. Ő nézett utána az utolsó vacsorai szertartás lényegének. És amit ő kutatott, azt ma mindenki egyformán elismeri. Mit tett ott Jézus? Mi volt az az utolsó vacsorai szertartás? Kérem szépen, az egy, bocsánat a szóért, berakót. Egy köszönet, hálaadás volt. A zsidó lelkiséget Jézus korában legjobban az jellemezte, mindenért hálát adok. Nem csak akkor, amikor bement az étel, hanem amikor a vécén kijött, akkor is. Mindenért hálát. Jobb, még a szenvedésért is. Mindenért hálát ad, berákót. Ezek voltak azok a mindennapi hálaadások. Hát például szégyeljük magunkat, hogy mi még mindig kérünk. Hát persze hozzáteszük, hogy legyen meg a te akaratod. Itt van valami a hálaadásból. Ez az a mindennapi berákót hálaadás. De volt két ünnepélyes. A zsinagógai és a nagy ünnepélyes étkezésnél otthon. És mi volt ennek az nagy ünnepélyes hálaadásnak a tárgya? Kettő, amiről beszéltem Adventben, és amiről beszéltem most. A múlt, hogy Isten megteremtette a világot. Ezt mindig megköszönték. Testvérek, kezdjük mi is el. Asszisi Szent Klára haldokolva azt mondta, hogy köszönöm, Uram, hogy megteremtettél. Köszönöm, hogy megteremtetted a világot. Világot fönntartó erő, ha ezt Krisztusban mondjuk, mert ha a világot a semmiből adta Isten nekünk, akkor ha nem köszönök meg egy ajándékot, akkor nincs értelme. Tehát a teremtésben is részt veszünk. Azzal, hogy azt mondjuk, hogy köszönöm. Van egy Jézus korabeli rabbinikus kíváncsiság. Ezek a kíváncsiságok nagyon érdekesek. Mi lehetett Ádám első szava? Hát orrába fújta az élet lehelletét, addig törték a fejüket, a rabbik még kitalálták. Igazuk van. Levegőt vett Ádám, és azt mondta, köszönöm! És lassan ez a teremtésnek a megköszönése magába vette az összes múltbéli isteni cselekvést. A mirabilia dei, az Isten csodálatos tetteit. Az, hogy kiválasztotta Ábrahámot. Az, hogy kivezetett a fogságból. Az, hogy prófétákat küldött nekünk. Az, hogy hazát adott nekünk. Tehát a múltat mindig megköszönték, de a héber igeragozás is ilyen, hogy nincsen igazán úgy múlt meg jövő, mint nálunk. Tehát egy zsidó, amikor megköszöni azt, hogy megteremtettél, akkor az most van. Mert ha Isten most nem akarna, akkor nem lennénk. Nincs, hogy megteremtette, és magát a létezés nincs megokolva. És amikor atyáinkat kiszabadított Egyiptomból, hát biológiailag a mi testünk belőjük volt pakolva, hát akkor most szabadít ki minket, most, amikor ünnepeljük a húsvétot. De bámulatos. Ugyanakkor a másik, hogy átment egy kéréssé a jövőre vonatkozóan, az eszkatológikus, a végidőkben, hogy jöjjön el a te országod, hogy valósítsd meg azt, Istenünk, amit megígértél a prófétákkal. Tehát a múltért is hálát adtak, és a jövőért is. Az utolsó vacsorán szedte Jézus. Kezébe vette a kenyeret, és hálát adott. Eukarisztészász. Ebből lett a szó, hogy eukarisztia. Tehát az eukarisztia nem csak az átváltozatott kenyér, hanem az egy esemény, a mise eseménye. De itt a múlt és a jövő között az Isten fia jelene van. A fiú ad hálát az atyának. Mindazért, amit tett. Amiért őt elküldte. És Jézus, mondja 16. Benedek, megköszöni azt, hogy őt föltámasztja. Hogy föltámasztotta, pont. Mert Isten az élet ura. Ezért mondja utolsó szavába, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Az Úr Jézus számára az, hogy totálisan átadja magát az atyának az utolsó vacsorán, olvassuk el ezt a főpap imádságot, az egy hatalmas nagy mozgás. Jézusnak a szavai azok nem csak szavak, mert ő Isten, hanem amit az atyának mond a lélekbe, az egy áramlás. A világ fölfelé való áramlás a Jézus imádsága. Egy hihetetlen dinamizmus. Ezért mondja, hogy megismerjen föltámadásának dünamiszát, erejét. Jézus megköszöni a föltámadást. De mi a föltámadás? Az, hogy belehal az atyába. Az csak majd kiverődik a hajó halott testén. Mert ha én teljesen átadom magamat az én teremtőmnek, akkor ő testestül és lelkestül meg fog menteni. Ez bennünk néha bizonytalan, megkísért a bűn, a hitetlenség, a gonosz lélek. De Jézusban ez a hit, ez a bizalom, ez abszolút. Tehát nem arra pályázik, hogy mikor jön ez a pillanat, amikor dicsőségesen föltámadok, az a föltámadás, hogy belehal az atyába, hogy odaadja az életét, és ezzel odaadta abba a 70-80 kilóba az egész anyagvilágot, és odaadta az embert, akiért emberré lett, akinek a bűneiért meghalt, hogy a Szent Lelket kiáraszthassa a benne hívők szívébe azt a dünamiszt, azt az erőt, azt az örvénylést. Ez a mise. Az áldozások nem más, mint részvétel Jézus belső történéséből, imádságából, tehát úgy kell hazamenni, hogy akármi ér, azt én ebbe beleteszem. A szenvedést, mindent. És az fölfelé örvénylik. Ezért mondja, hogy szeretnék a szenvedésébe részt venni. Mert akkor veszek részt a föltámadásában. A totális Istennek átadott élet, mert Isten maga szeretet, olyan nincs, hogy egy ember teremtett, aki test és lélek, aki ide van kötve az anyagi világhoz, hogy az örökre eltűnjék, hanem ahogyan Szent Fiával akkor ott megtette, bennünk, benne vagyunk, ha benne hiszünk, ha már a keresztségben megkaptuk csirályba, de az oltári szentség nem arra való, hogy én, bocsánat, azt, hogy én bekapom, most imádkozom, stb. Nem. Az életemnek ez a dinamizmusa, egy fejfájásod, egy rossz szó, egy lelkiismeret furdalás, bele kell tenni Jézus izzó parazsaktól tüzes lelkébe, beledobni, mint a töménszeneket, és megy föl az Istenhez. Ez egy belső dinamizmus, ez maga a Szent Mise. Ezért mondja azt, hogy ezáltal, hogy hasonló akarok lenni vele a halálában. Ezért egy nagy lehetőség, amikor haldoklunk, kérjük az Urat, hogy akkor, Uram, akkor tudjam rád bízni az egészet. Abba a te odaadásodba belepakolni. Ezért fontos az utolsó áldozás, testvérek, aki súlyos beteg gondol arra, hogy meghal, ne játsszátok meg magatokat. Jaj, mit szól, ha szólunk neki, szóljunk neki. Még akkor is, hogyha nem tetszik neki. Hogy talán kellene áldoznod, meggyonnod. Olyan szép volt a falusi misék vége mindig, hogy áldj meg minket, Jézus, kik itt egybe gyűltünk. A te áldásodban kérünk legyen részünk, ajándékot közöld bőven vélünk, ne hagyj minket, híveidet, szentség nélkül világból kimúlni. Tehát pontosan a kimulásunkat akarjuk Krisztusban. Akkor a föltámadást akartuk, mert ez nem két dolog. Ő, aki átadja magát egészen az ő atyának, és mint ember bízik benne, és így átadja a testét, átadja az atomokat, a sejteket, a világ mindenséget. Ez az átadás maga a föltámadás. Mert Isten nem semmisíti meg, amit teremtett. Bár a bűn belerontott. Ez a külső test leromlik. De Szent Pál tudja, hogy egy új, de nekünk való igazi testet kapunk, amilyent a názáreti. Tehát érdekes, hogy a mi hiszekedjünk és a hitünkbe, úgy van, az utolsó az, hogy várom a holtak föltámadását, az eljövendő örök életet. Jó, hát talán föltámadnak, lehet, hogy biztos föltámadnak, de olyan messze van. Nem igaz. Hát azért lett valaki keresztény, hogy ezzel kezdte. És akkor tessék elképzelni, hogy így élt meg a szexualitását, a hűségét az asszonyhoz, meg a férfihoz. Így élte meg a szüzességet. Így élte meg az, hogy anakorétaként, remeteként ott a pusztában volt. Így élte meg a szenvedését és a halálát. Az eukarisztiában a fölfelő örvénylő, krisztusi köszönetbe, hálába, az atyának való odaadásban való részesülés. Amen.
Borsi Balázs atya nagybőti konferencia beszédét hallották.